Egyelőre sokat nem tudni, hogy pontosan mi történt, nem is árul el sokat. Az ukrán kormány egy speciális vizsgálóbizottságot hoztak létre, és azzal próbálják kideríteni, ugye, hogy pontosan elsősorban három verziót vizsgálnak. Az egyik egy géphiba. Ugye tudni kell, hogy ezek a helikopterek, egy francia Super Puma helikopterről van szó. Ukrajna 2018-tól rendelt ezekből a helikopterekből 55 darabot, és ukrán kormányzati struktúrák azóta használják ezeket a helikoptereket, de az elmúlt években, elsősorban Európában több baleset is volt ezekkel a helikopterekkel, és nem zárható ki, hogy valamilyen vagy konstrukciós hiba, vagy géphiba lehetett. A másik verzió pilóta hiba, ez is felmerülhet. Az első beszámolók alapján egészen alacsonyan szállt a helikopter, és nagyon rossz időjárási viszonyok voltak, azon a környéken pedig magas építésű panelházak vannak, tehát nem zárható ki, hogy a helikopter egy pilóta hiba következtében is balesetet szenvedhetett. A harmadik verzió pedig valamiféle külső diverzió, szabotás, ezt sem zárják ki az ukrán hatóságok. Azt gondolom, hogy a helikopteren lévő személyzet miatt valóban van esély arra, hogy valaki ezt a helikoptert megszabotálta, és balesetet okozva ezzel. Tehát ez a három elsődleges verzió van, amelynek igazából mindegyiknek van valamiféle realitása. Azt gondolom, hogy a következő napokban majd többet fogunk tudni erről.
Egy belügyminiszternek egy háborúban védekező országban milyen szerepe van?
Ja, az ukrán belügyminisztérium több különböző szervet foglal magába. Többek között a belügyminisztérium alá tartozik a rendőrség, alájuk tartozik a határrendészet, ugye a háború során a határrendészetnek is nagyon fontos feladata van, hogy megakadályozzák az illegális belépéseket, a különböző határon keresztüli diverziókat, ugye a határerősítés is többek között ehhez a szervhez tartozik. Aztán hozzájuk tartozik már, mint a belügyminisztériumhoz, a Nemzeti Gárdának az irányítása, ez egy 2014-ben létrehozott szerv, amely mint egy 60 ezer, egyfajta félkatonai struktúra is 60 ezer emberre operál, egyfajta az ukrán politikai életnek egyfajta ilyen testőrségének számíthat. Tehát több olyan szerv tartozik a belügyminisztérium irányítása alá, amelyek ilyen-olyan formában részt vesznek egyébként a védelemben, az ukrán védelemben, és ezzel segítik az ukrán államot. Tehát ugye a hírek szerint Denis Monastirsky, ő volt a belügyminiszter, Harkivi területre utazott ki, tehát valahova egy forrónak nevezhető pontra. Tehát valamennyire összefüggésbe lehetett az ő utazásának a célja a háború menetével, ugye többet nem árul egyébként az ukrán kormány, nagyon titokzatosak ebben, hogy pontosan mi volt az utazásának a célja, de ugye annyit lehet tudni, hogy valahova a frontvonalra ment. Egyébként még annyi megjegyzésként, hogy mennyi köze van, hogy a korábbi interjúk alapján ő volt az a belügyminiszter, aki jelentette Volodymyr Zelenszkijnek február 24-én hajnalban, hogy Oroszország elindította a háborút Ukrajnával szemben.
Megvan az utódja, hogy a helyettese is elhunyt a balesetben?
Igen, a helyettese. Némileg rosszul számolnak be erről a médiában. Ugye sokszor tegnapi nap folyamán azt lehet olvasni, hogy a teljes ukrán belügyminiszteri vezetés életét vesztette a balesetben. Jevgenyi Jenin, ő az első miniszterhelyettes volt, de valójában a belügyminisztérium struktúrának 6 miniszterhelyettese van, tehát ebből egy hat meg most a Jenin. Ő volt egyébként az egyik legtapasztaltabb ilyen téren. Korábban különböző nemzetbiztonsági struktúrákban szolgált, dolgozott, és az ukrán külügyminisztériumnak volt a miniszterhelyettese. De rajta kívül vannak még más miniszterhelyettesek is, akik folytatják a munkát, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból nincs teljesen lefejezve az ukrán belügyminisztérium, mert a struktúrában több más vezetőbeosztású ember is dolgozik. Ugye jelenleg az egyik belügyminisztériumi struktúrának az ukrán rendőrségnek a vezetője kapta meg ideiglenesen ezt a kinevezést, de ez még nem jelenti azt, hogy ő is marad az ukrán belügyminiszter. Könnyen elképzelhető, hogy valóban csak egy átmeneti kinevezésről van szó, és majd az ukrán elnöki hivatalba valaki más fognak jelölni a helyére. Hiszen, ahogy említettem, ez egy nagyon fontos, az ukrán politikában egy erősebb kulcsfontosságú pozícióról van szó, és mindenképpen olyan ember lehet az élén, aki Zelenszkij bizalmasának is számít, és akiben az ukrán politikusok, az ukrán politika elit megbízik.
De tegnap járta be a világ sajtót, nem először, hogy Vlagyimir Putyin nagy bejelentésre készül, ehhez ehhez képest egy korábbi álláspontját ismételte meg. Ez egy ügyes orosz kommunikációs taktika, a nyugat értékeli túl az elnöki bejelentéseket, vagy valami harmadik?
Nem, én azt gondolom, hogy ez nem egy orosz szándékos kommunikációs lépés volt, hanem a nyugat értékelte fel, a nyugati médiában értékelték fel, hiszen vannak bizonyos elemzői politikai várakozások, hogy mire számítanak a következő hetekben az orosz vezetéstől. Itt két dolog merül fel. Az első, hogy Oroszország egyfajta újabb offenzívát indíthat Ukrajnában, akár Belarusz felől is. A másik elemzői várakozás pedig az, hogy Putyin egy mobilizációnak egy újabb hullámát jelentené be, amikor újabb több százezer embert hívhatnak be katonának az ukrán frontra. Tehát vannak ilyen jellegű várakozások, és ezek a várakozások az elmúlt hetekben egyre többször kerülnek elő, és amikor Kreml előre bejelent egy putyini beszédet, és ezt néhány nappal korábban bejelentették, hogy Vlagyimir Putyin háborús veteránok előtt fog beszédet tartani, tehát hogyha előre történik egy ilyen bejelentés, akkor nyilván a média felfigyel rá, és elindulnak a találgatások, hogyha előre bejelentik, akkor biztos, hogy van mondani valója, ha előre bejelentik, akkor biztos, hogy valami nagyot fog mondani, és mindenki számít valamire, de a valóság, ahogy látjuk a tegnapi putyini nyilatkozatokból is, a valóság az, hogy nem történt semmilyen bejelentés, hanem Putyin a háború legitimálására használta fel ezt a beszélgetést, és a nyilatkozata is erről szóltak, de hát semmi újdonság nem hangzott el, ezt már az elmúlt hónapokban hallottuk Vlagyimir Putyintól. Némileg hasonlít a helyzet, mint május 9-én történt tavaly. Ugye akkor Oroszország a győzelem napját ünnepelt, és akkor is nagyon magasak voltak a várakozások. Mindenki azt várta, hogy vajon Vlagyimir Putyin mit fog mondani május 9-én a győzelem napi felvonuláson, vajon bejelenti a mobilizációt, vagy valamilyen visszavonulást, vagy háborús eszkalációt, vagy akármit. Tehát számítottak arra, hogy valami lesz, ehhez képest, hogy semmi nem történt. Putyin abban a beszédben is ugyancsak megmagyarázta, hogy miért történik az ő meg szerint ez a háború.
Az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke, Vlagyimir Putyin korábbi váltótársa, Dmitrij Medvegyev azt mondta, hogy a béke fő feltétele, hogy a kijevi kormány elfogadja az új orosz területek csatlakozását az Orosz Föderációhoz. Ez valamiféle tűzszüneti tárgyalás előkészítése, vagy valami más?
Nem, azt ugye gyakorlatilag szeptember óta lehet tudni, hogy az orosz feltételeknek a minimuma a négy annektár területnek az elfogadtatása. Sajnos ezzel ugye saját magukat is zsákutcában hajtották, hiszen amikor szeptemberben kijelentették, hogy az orosz közigazgatás részévé teszik a négy ukrán régiót, ugye Herszon, Zaporizsiét, Donyecket és Luhanszkot, akkor egyúttal azt is kijelentették, hogy nem tudnak ebből meghátrálni, hiszen onnantól kezdve orosz álláspont szerint ez orosz terület, ezeknek az elvesztése pedig hát egy erős vereséggel érne fel, már az orosz narratíva szerint is. Tehát a négy ukrán területnek az annexiójával Oroszország kimondta, hogy bármi lesz is a béketárgyalásokon, ha lesznek majd egyszer, de hát nyilván minden háború előbb-utóbb béketárgyalásokkal zárul le. Tehát ha bármi is lesz a tárgyalásokon, az orosz feltételeknek, vagy ha úgy tetszik, az orosz ultimátumnak a minimuma, a négy említett ukrán területnek az orosz kézen lévő maradása, de hát ebből viszont Ukrajna nem fog belemenni, tehát ilyen szempontból most egyfajta zsákutca előtt állunk.
Köszönöm szépen. Bendezsevszky Anton a posztszovjet térség szakértőjét, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották.